Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
2024. augusztus 12-én, hétfőn. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az EGRI stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Csodálatos! Isten végtelen jóságát mintegy rendelkezésünkre bocsájtja, hogy a teremtés örök célját folytassa bennünk. Neked ajánlom fel, Uram, ezt az új napot, bárcsak engem mindinkább benső egyesülésben találna szíveddel, és minden pillanatban, mindenbe és mindenkibe belevetíthetném örök szereteted. Vezess engem feléd tartó menetemben, nyilatkoztass ki nekem isteni szándékaidat velem, nyisd ki azokat a kapukat számomra, hogy oda jussak, ahová te akarod, és hogy minden reggel halljam, lépj be ezen a kapun, egy munka vár rád, neked szántam, ne vesztegesd el idődet. Vagy ezen a kapun haladj át ma, és fogadd el az örömöt és szenvedést, mely mögötte rád vár. Igen, köszöntlek, szép mai nap! Egy pozitív gondolattal is készültem a mai napköszöntőben. Ezúttal John Cage amerikai zeneszerző írótól kölcsönöztem a most következő gondolatot, aki augusztus 12-én hunyt el 1992-ben. Szerintem, akárhogy is van, tudjuk, hogy életünket akkor éljük meg legteljesebben, ha bármire nyitva állunk. Az életünket kisebbítjük, ha óvjuk magunkat tőle. Most pedig a folytatásban ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől ismételjük meg a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a folytatásban hírek következnek. 5:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő Klárákat és Letíciákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd a folytatásban fellapozzuk a kalendáriumot és felelevenítjük augusztus 12-e fontosabb és jelesebb évfordulóit. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. Én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra 5 perckor jelentkezem. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ezúttal is a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz is kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Szent Maximilián Kolbe atya imája. Engedd, hogy dicsérjelek téged, ó Szűz Mária. Engedd, hogy különleges módon dicsérhesselek téged. Engedd, hogy érted és csak érted éljek, dolgozzam, szenvedjek, lemondjak magamról és érted halljak meg. Engedd, hogy hozzád vezethessem az egész világot. Engedd, hogy neked még nagyobb, ha lehet, a legnagyobb magasztalást tudjam megadni. Engedd, hogy olyan tiszteletet tudjak neked megadni, amit még senki nem tudott. És engedd, hogy mások a te felmagasztalásod igyekezetében engem felülmúljanak, és utána én őket. És így ebben a nemes versenyben, a te tiszteletedben egyre jobban növekedjem, egyre erősebbé váljak. Úgy, ahogyan elvárja tőlem az, aki téged oly kimondhatatlan módon mindenki fölé rendelt. Egyedül benned olyan páratlan módon dicsőült meg az Isten, ahogyan más szentben nem. Érted teremtette Isten a világot. Érted hívott életbe engem is az Isten. Micsoda boldogság ez nekem. Engedd, hogy dicsérjelek, ó Szűz Mária.
Hallgassák meg híreinket!
Az ukrán importméz mennyisége meghaladta az előírt több mint 44 ezer tonnás uniós kvótát, így az Európai Bizottságnak két hete van megindítani a folyamatot, melynek következtében ismételten csak vám megfizetése mellett érkezhet méz Ukrajnából az Európai Unióba, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Mint írták, az évente 10-20 ezer tonna mézet Nyugat-Európába exportáló magyar méhészet számára kulcskérdés, hogy az ottani piaci lehetőségeink javuljanak, mivel az oda Európán kívülről érkező rendkívül alacsony árfekvésű méz beszűkítette a külpiaci értékesítési lehetőségeket és leszorította a hazai árakat. Az ukrán elnök elismerte, hogy az ukrán hadsereg offenzívát folytat Oroszország nyugati Kurszki régiójában. Volodymyr Zelenszky televíziós beszédében azt mondta, hadserege az agresszor területére tolja a háborút. Ez öt nappal azután történt, hogy Ukrajna meglepetésszerűen hadműveletbe kezdett Oroszország területén, ami tömeges evakuálásokat váltott ki a határ mindkét oldalán. Állítólag óriási sikereket értek el. Egyes információk szerint már pénteken 27 orosz település sikerült ellenőrzésük alá vonni, így összesen 520 négyzetkilométernyi területet szálltak meg, de az előre nyomulás nem állt le. Az orosz erők erre brutális támadásokat hajtottak végre az ukrán civilek ellen. Fehér Oroszország harckocsikat vezényelt az ukrán határhoz, miután a belorusz hatóságok állítása szerint az ország légterében több ukrán drónt is lelőttek. A hivatalos tájékoztatás szerint az alakulatokat készültségbe helyezték további parancsok végrehajtására, írta az MT. Nem sokkal korábban Alekszandr Lukasenka, fehér orosz vezető, elrendelte Homel és Mazér térségének megerősítését az ország délkeleti részén, a csapatok feladata reagálni az esetleges ukrán provokációra, ahogy fogalmaztak. Donald Trump republikánus elnök jelölt kampánystábja bejelentette, hogy feltörték a belső kommunikációjukat és Irán állhat a támadás mögött, írta a Telex a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Az iráni ENSZ képviselet tagadta a vádakat, de az incidens tovább éleszteti a feszültséget a két ország között, amely Trump elnöksége alatt egyébként is különösen feszült volt. Arcfelismerő rendszer alkalmazását tervezi a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek felkutatásánál Németország. A nyomozók összehasonlíthatják az iszlám állam tagjairól készült internetes videókat a közösségi médiában található képekkel, hogy információkat szerezzenek az érintettek tartózkodási helyéről. A bűnüldöző hatóságok régóta követelik az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférést. A német kancellár aggodalmát fejezte ki Benjamin Netanyahu izraeli kormányfővel folytatott telefonbeszélgetésében a palesztin-izraeli konfliktus lehetséges kiszélesedése miatt, közölt a német kormány egyik szóvivője. Olasz Scholz egyben egyértelművé tette, hogy Berlin határozottan elítéli az Irán, illetve a Hezbollah libanoni síta mozgalom és mások részéről érkező fenyegetéseket Izrael biztonság ellen. A figyelmetlenség és a kressz megszegése egyre nagyobb számban szedi áldozatait a vasúton, hívja fel a figyelmet a MÁV. A vasútársaság hálózatán a tavainál jóval több az átjárókban történt balesetek száma, a gázolásoké is. Idén 47 baleset történt vasúti átjáróban, 14-jel több, mint a tavalyi év megegyező időszakában. 10 ember vesztette életét, 10-szerese a tavalyi ilyenkorinak. Az elmúlt 16 évben nem történt a vasút hibájából halálos kimenetelű baleset vasúti átjáróban, azokat a figyelmetlenség vagy a kressz megszegése okozta. Nőtt a vasúton történt öngyilkosságok száma is. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul majd. Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe, várhatóan péntekig. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Pizzaballa bíboros. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, mert ekkora gyűlölettel szemben a béke szavaira van szükségünk. Nicaragua kiutasított 7 papot, és Rómába küldte őket. Canterbury anglikán érseke békére szólít fel a brit zavargások közepette. Árpádházi Szent Piroska emlékezete. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával. Pizzaballa bíboros. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, mert ekkora gyűlölettel szemben a béke szavaira van szükségünk. A jeruzsálemi latin pátriárka Szűz Mária mennybevétele ünnepére küldött üzenetében a közel-keleti háborúról beszél, amely továbbra is döbbenetet és szenvedést okoz. A gyűlölet, a harag és a megvetés csak fokozza az erőszakot és eltávolítja a megoldások megtalálásának lehetőségét. A gyűlölet, a harag és a megvetés fokozza az erőszakot és eltávolítja a közel-keleti konfliktus megoldásának lehetőségét. Pierre Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája szívből jövő köszönettel fordul a Szentföld keresztényeihez Nagy Boldogasszony ünnepe alkalmából, hogy kifejezze fájdalmát a szörnyű háború miatt, amely szenvedést és megdöbbenést okozott az eltelt számos hónapban. A bíboros kijelenti, egyre nehezebb elképzelni ennek a konfliktusnak a lezárását, amelynek lakosságunk életére gyakorolt hatása a valaha volt legnagyobb és legfájdalmasabb. És egyre nehezebb olyan embereket és intézményeket találni, akikkel párbeszédet lehet folytatni a jövőről és a békés kapcsolatokról. Úgy tűnik, hogy ez a jelen ennyi erőszakkal és persze haraggal is vegyítve mindenkit összetör. Pizzaballa bíboros augusztus 15-ére, Szűz Mária mennybevételének ünnepére úgy tekint, mint az egyik olyan napra, amely fontosnak tűnik a konfliktus megfordítása érdekében. Ezen a napon a pátriárka arra ösztönzi a híveket, hogy mondjanak el egy imát a békéért, a mennybe felvett szűzanya közbenjárását kérve. Továbbá annak a kérésének adott hangot, hogy a plébániák, a szemlélődő és apostoli szerzetes közösségek, valamint a köztünk jelenlévő zarándokok egyesüljenek abban a közös békevágyban, amelyet a legszentebb szűzre bízunk. Nem tehetünk mást, mint hogy imádkozunk, hangzik a fohásza, a sok szó után, és miután mindent megtettünk azért, hogy segítsünk és közel legyünk mindenkihez, különösen azokhoz, akiket leginkább sújt a konfliktus. Ez a Nagy Boldogasszonyhoz intézett ima, amely szemben a túl gyakran elhangzó sok gyűlölködő szóval a megbékélés és a béke szavaiból áll, egy fénysugárt hozhat az egész világ számára. Nicaragua kiutasított 7 papot és Rómába küldte őket. Az elmúlt napok letartóztatásai után a nicaraguai kormány száműzte a 7 szerzetest és Olaszországba küldte őket. Augusztus 7-én szerdán száműztek 7 Nicaraguában fogva tartott papot és Rómába küldték őket, ahová augusztus 8-án délután érkeztek meg. A hírt a nicaraguai kormány sajtóközleményben erősítette meg, 7 nicaraguai pap hagyta el az országot Rómába utazva. A papok a Matagalpa és Esteli egyházmegyéhez tartoznak, és a Fatimai Szűzanyáról elnevezett szemináriumban tartották fogva őket Managuában. A nicaraguai média szerint az Esteli Egyházmegye apostoli adminisztrátora Frutos Valle atya, akit július 26-án tartóztattak le, nem szerepel az országból kiutasítottak között. Ez az ötödik papi csoport, amelyet eltávolítanak Nicaraguából. Két csoportot 2022. októberében és 2023. februárjában az Egyesült Államokba, két másik csoportot pedig 2023. októberében és 2024. januárjában Rómába küldtek, két püspökkel, Rolando Álvarezzel és Isidoro Morával együtt. Augusztus 8-án csütörtökön az ötödik, hét papból álló csoport érkezett Rómába. Eközben Arturo Macfields Iescas, az amerikai államok szervezetének volt nicaraguai nagykövete, szerdán megerősítette, hogy a Daniel Ortega vezette kormány elrendelte Brazília nicaraguai nagykövetének a kiutasítását, mert nem vett részt július 19-én a szandinista forradalom 45. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, amelyre meghívást kapott. A brazil kormány a maga részéről csütörtökön úgy döntött, hogy a managuai hatóságok hasonló intézkedésével a kölcsönösség alapján kiutasítja a nicaraguai nagykövetet. Canterbury anglikán érseke békére szólít fel a brit zavargások közepette. Miközben folytatódnak a zavargások az Egyesült Királyságban, Justin Welby anglikán érsek támogatását fejezi ki az erőszak és az agresszió növekvő számú áldozata iránt, és békére, valamint erőszakmentes tiltakozásra szólít fel a konfliktus kedvezőbb megoldásaként. A közelmúltban Nagy-Britanniában bekövetkezett események nyomán, amelyek során az eddigi évek első felében tapasztalt legnagyobb mértékű antiszemitizmust észlelték, az Egyesült Királyság vallási vezetői továbbra is elítélik az ország szerte kialakult erőszakos muzulmán ellenes zavargásokat. Összefogtak a gyűlölet és a brutalitás ellen, mondván, hogy minden brit állampolgárnak joga van a tisztelethez és kötelessége mások tiszteletben tartása. Canterbury anglikán érseke Justin Welby kijelentette, hogy csatlakozik hozzájuk az imában, és a béke reményét közvetítette az összes érintett közösségnek, a sebesülteknek, a közrend helyreállítására törekvő rendőrségnek, valamint az istentiszteleti helyeknek, illetve a hívő és jó akaratú embereknek. Az erőszakos tiltakozás elfordítja az embereket az üttől, erősítette meg Welby anglikán érsek a BBC rádiójának adott interjújában, hangsúlyozva, hogy a békés tiltakozásoknak 10000-szer nagyobb hatása lesz, mint a büntetőjogilag erőszakos zavargásoknak az októl függetlenül. Az üzenetet azt követően tette közzé, hogy az Egyesült Királyság több régiójában a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak folyamatosan növekszenek, mert egyre többen lázadnak fel és vonulnak ki a különböző városok utcáira, ahol tömeges erőszak és letartóztatások tapasztalhatók. Nem érzem otthonosnak, mondja egy jemeni származású fiatal diák, aki Liverpoolban született és nőtt fel, aki sok muzulmán származású brit állampolgár érzelmeit képviseli. Welby anglikán érsek, valamint az Együtt Anglia Egyházai elnevezésű szervezet többi elnöke is köszönetét fejezte ki szervezetüknek, különösen a Merseyside régióban, miután a múlt hét elején gyorsan reagáltak a Southporti támadásokra. Az angliai és walesi katolikus püspöki konferencia belföldi szociális tevékenységekkel foglalkozó hivatalos ügynöksége a közelmúltban kifejezte szolidaritását, mondván, hogy az egyház reményt és segítséget kíván nyújtani azoknak a peremre szorult közösségeknek, amelyek az erőszakos kitörések áldozataivá váltak. Házi Szent Piroska emlékezete. Interjú Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával.
Augusztus 13-án van egyik aránylag kevéssé emlegetett nagyszentünk, Árpádházi Piroska bizánci császárné halálának 890. évfordulója. Ebből az alkalomból megkértük dr. Berzevici Klárát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatóját és Pályi Gyulát, a Modenai Egyetem professzorát, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia, a 40-ek tagját, hogy foglalják össze a császárné életével és családi körülményeivel kapcsolatos folyamatban lévő kutatásaik eddigi eredményeit. Kettőjük közül a nyári szabadságolások miatt csak Pályi professzort értük el. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában.
Tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. Szent Piroska a magyar történelem egyik legnevezetesebb királyának, Szent első Lászlónak és német feleségének, Reinfelden Adelaidnek a gyermeke volt. 1088-ban született, édesanyját már 4 évesen elvesztette, édesapját pedig 7 évesen. Fiatalsága művelt nagybátyja, könyves Kálmán király környezetében és felügyelete alatt telt. Okunk van azt hinni, hogy itt alapos műveltségre tett szert. Mintegy 16 évesen elérte a középkori királylányok szokásos sorsa, egy általa személyesen nem ismert férfi, mennyasszonya, majd nem sokkal később, 1104-ben a felesége lett. E kiválasztott a bizánci Komnénosz dinasztia trónörököse, majd 1118-tól harmadik császára, második Johannes, illetve magyarul János lett. De a gondviselés úgy hozta, hogy a házas felek között életre szóló jó kapcsolat alakult ki, aminek számos jeléről egykorú források is megemlékeznek. Meg az a nem mellékes körülmény, hogy összesen 8, 4 fiú és 4 lány gyermekük születéséről adnak hírt a krónikák. Mindkettőjük mozaik képe fennmaradt, ma is látható és megállapítható, hogy Johannes császár jó külsejű férfi volt, aki nyilván nem véletlenül kapta a szép ragadvány nevet, Piroska pedig kifejezetten szép arcú hölgy, egyébként Szent Piroska az Árpádház egyetlen tagja, akiről még életében készült képi ábrázolás.
Kár, hogy ezek az érdekes körülmények olyan kevéssé köztudottak hazánkban. Életük részleteiről is maradtak fenn feljegyzések?
Második Johannes császár 400-ados uralkodása maga a bizánci történelem. Erről bőségesen maradtak fenn feljegyzések. Úgy tűnik, hogy felesége már kezdettől nagy mértékben elkötelezett volt a jótékonyság iránt, ami ugyan tisztségéből fakadó kötelessége is volt, de a jelek arra mutatnak, hogy személyes hajlama is ebbe az irányba mutatott. A feljegyzések szerint ő volt a később világhírűvé vált Pantokrátor kolostor komplexum felépítésének fő kezdeményezője és a megvalósítás során állandó felügyelője. E komplexum a vallási rendeltetés mellett egy akkoriban jelentős méretűnek számító kórházi részleggel is rendelkezett. Szerencsére fennmaradtak e kórházi intézmény működési szabályai is, amelyek a 12. század elején olyan modern elveket és berendezkedést tükröznek, amelyeket Európa nyugatabbra eső hasonló intézményei csak jóval később és talán a Pantokrátorról fennmaradt információk hatása alatt értek el. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a modern európai egészségügy egyik fontos forrása Piroska császárné életműve a Pantokrátor Kolostor kórház volt. Piroska császárné haláláig kitartott a szegények, elesettek, betegek támogatása mellett, bár a Pantokrátor Kolostor kórház felszentelését nem érte meg, de életszentségét előbb az ortodox keresztény, majd később a katolikus egyház is elismerte, és szentjei sorában tiszteli.
Ez rendkívül érdekes. Úgy tudjuk, hogy Piroska császárné családi körülményeit is aránylag jól ismeri az utókor. E téren kutatásaik milyen eredményeket hoztak?
Kutatásaink főleg a mások által eredeti dokumentumok alapján kidolgozott családi kapcsolatok rendszerezésére szorítkoznak. Ismert, hogy Szent Piroska édesapja, Szent első László magyar király, az Árpádok úgynevezett Mihály ágából származott, és édesanyja a lengyel Piasz dinasztiából származó hercegnő, Richeiza, illetve Riska volt. László király felesége, Reinfelden Adelaide, Reinfelden Rudolf sváb herceg, majd később német ellenkirály, és Savoya Adelaide lánya volt. a Reinfelden család rövid ideje töltött be jelentősebb pozíciókat, és rövidesen eltűnt a történelem színpadáról. Míg Savoya Adelaide az Észak-Itáliában, Dél-Kelet-Franciaországban jelentős szerepet játszó familiából származott, édesapja Oddone már őrgróf volt, míg édesanyja Szuza őrgrófjainak családjából Torino városának örökségét hozta magával. Megjegyzendő, hogy Torino egészen 1946. június 18-áig az Olasz Köztársaság megalakulásáig, legalábbis formálisan, a Savoya család fennhatósága alatt maradt. Komnénosz Árpád házaspár 8 gyermeke közül 2 fiú viselte a bizánci császári méltóságot, közülük első Manuel 37 éves uralmát 1143-tól 1180-ig a császárság egyik fénykorának tekintik. Manuel alapkoncepciója a régi római birodalom egységének helyreállítása volt, és uralma a keleti császárság egyik fénykora volt. Bár végső céljának elérése nem adatott meg neki. Működésének egyik magyarokat igencsak érdeklő momentuma volt, hogy fiúgyermeke nem lévén, második házasságának második évében örökbe fogadta rokonát, anyai nagyapja, Szent László, testvérének ükunokáját, Béla herceget, aki körülbelül 10 éves korában, mint a bizánci császárság trónörököse, került Bizáncba, ahol rangjának megfelelő kiváló nevelésben részesült, és a birodalom működési mechanizmusának minden részletével megismerkedhetett. E kapcsolat egyik jellegzetes példája, hogy a 16 éves Béla herceg és Manuel császár egy alkalommal együttesen elnököltek az akkor már Rómától elszakadt bizánci keresztény egyház zsinatán. Néhány év múlva a sors, a gondviselés úgy hozta, hogy Manuel császárnak fia született, aki később IV. Alexios néven utódja is lett. Ekkor Béla trónörökös, körülbelül 19-20 évesen, nagy államférfiúi bölcsességet tanúsítva lemondott minden tisztségéről, és hazaköltözött Magyarországra, ahol nem sokkal később bátyja, harmadik István halála után harmadik Béla néven király lett, és 26 éves uralma az Árpád-kor egyik legfényesebb fejezetének bizonyult. Végezetül érdemes megemlíteni, hogy Piroska és második Johannes 8 gyermeke közül többnek a leszármazottai ízről ízre kimutathatók, közöttük találjuk például Beatrix királynét, Hunyadi Mihátyás feleségét, vagy rokonát, Marzano Alojzia, nápolyi hercegnőt, aki egy magyar-horvát főúr, Frangipán Bernát felesége lett. Míg Beatrix királynének nem volt gyermeke, a Frangepán Marzano házaspárnak számos gyermeke érte meg a felnőttkort, és ezek főként magyar családokkal házasodtak. E családok közül többnek ma is élnek férfiági utódai, mint Perényi, Tahi, Sibrik, Dezsőfi, Szircsics, Batyányi, Draskovics, Nyitraszerdahelyi, Szerdahelyi és mások. A leányági leszármazottak száma pedig több ezret tesz ki. Magyarországon és szerte a világban.
Köszönjük szépen ezt a roppant érdekes beszámolót.
Munkatársam nevében is köszönöm a lehetőséget és a figyelmet.
Pályi Gyulával, a Modenai Egyetem professzorával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ecsét szélén, festői környezetben található Szentkútvölgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik. Augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával 16 órától várják a zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, majd a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még Szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. 6 arany, 7 ezüst és 6 bronz, összesen 19 érem, ennyit szereztek a párizsi olimpián a magyar sportolók. Az Indexen is közreadott éremtáblázat szerint ezzel Magyarország a 14. helyet szerezte meg az összesítésben. Velünk szomszédos országok tekintetében kiemelkedő a teljesítmény, közülük senki sem került be a top 20-ba. Megváltoztatta korábbi véleményét Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, és jövőre lejáró mandátum után már nem kíván elnök lenni. A hír azért meglepő, mert korábban még azt mondta, a párizsi olimpia után dönt a folytatásról. A Magyar Nemzet szerint azért gondolta meg magát, mert túl sok botrány övezte a párizsi olimpiát. Az egyik ilyen a női ökölvívó torna gender botránya volt, a triatlonosokat és a nyíltvízi úszókat pedig a szennyezett Szajna folyóba kényszerítették, többen, köztük a magyar Fábián Bettina is kórházba került. Az ukrán importméz mennyisége meghaladta az előírt több mint 44 ezer tonnás uniós kvótát, így az Európai Bizottságnak két hete van megindítani a folyamatot, melynek következtében ismételten csak vám megfizetése mellett érkezhet méz Ukrajnából az Európai Unióba, közölt az Agrárminisztérium az MT-vel. Mint írták, az évente 10-20 ezer tonna mézet Nyugat-Európába exportáló magyar méhészet számára kulcskérdés, hogy az ottani piaci lehetőségeink javuljanak, mivel az oda Európán kívülről érkező rendkívül alacsony árfekvésű méz beszűkítette a külpiaci értékesítési lehetőségeket és leszorította a hazai árakat. Az ukrán elnök elismerte, hogy az ukrán hadsereg offenzívát folytat Oroszország nyugati Kurszki régiójában. Volodymyr Zelenszkij televíziós beszédében azt mondta, hadseregem az agresszor területére tolja a háborút. Ez 5 nappal azután történt, hogy Ukrajna meglepetésszerűen hadműveletbe kezdett Oroszország területén, ami tömeges evakuálásokat váltott ki a határ mindkét oldalán. Állítólag óriási sikereket értek el, egyes információk szerint már pénteken 27 orosz település sikerült ellenőrzésük alá vonni, így összesen 520 négyzetkilométernyi területet szálltak meg, de az előre nyomulás nem állt le. Az orosz erők erre brutális támadásokat hajtottak végre az ukrán civilek ellen. Fehér Oroszország harckocsikat vezényelt az ukrán határhoz, miután a belorusz hatóságok állítása szerint az ország légterében több ukrán drónt is lelőttek. A hivatalos tájékoztatás szerint az alakulatokat készültségbe helyezték további parancsok végrehajtására, írta az MT. Nem sokkal korábban Alekszandr Lukasenka, fehér orosz vezető, elrendelte Homel és Mazir térségének megerősítését az ország délkeleti részén, a csapatok feladata reagálni az esetleges ukrán provokációra, ahogy fogalmaztak. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt a nap, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 17-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul majd. Másodfokú hőségriasztás lépett érvénybe, várhatóan péntekig. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Augusztus 12-e, hétfő van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, különösképpen is a ma névnapjukat ünneplő Klárákat és Letíciákat. A Klára latin eredetű név, jelentése világos, ragyogó, híres. A Klárák védőszentjükként tisztelhetik Assisi Szent Klárát, Szent Ferenc kor- és honfitársát, a Ferencrend női ágának a Klarisszáknak alapítóját, aki az imában való buzgóság, a felebaráti szeretet és a türelmes szenvedés példaképe volt. 1253-ban hunyt el. Vagy Boldog Klára, pízai domonkos apácát is a Klárák védőszentjeként tiszteljük, ő 1419-ben hunyt el. A Letícia szintén latin eredetű női név, jelentése öröm, szépség. A Letíciák védőszentjükként tisztelhetik a boldogságos szüzet, aki örömünk okam, vagy Szent Gaudenciát, a latin Gaudeo, örülök igéből, azt az ókeresztény római vértanú szüzet, akinek vértanúságának aktái elvesztek, és így közelebbit nem tudunk róla. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Klára és Letícia nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból fontos és jelentős ez a mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most fogadják szeretettel a következő zeneszámot.
Jednom odleteće ptice, ulice naše ostaće bez sunca. Čovek ispratiće ženu, dugo na vetru još stajaće sam. Jednom odlazi svako tem svog života, na rastanku samo. Ja ću se vratiti. A sad adio, a sad adio, i gozna gde, i gozna ga. A sad adio, a sad. Jednom odleteće ptice, ulice naše ostaće bez sunca. Čovek ispratiće ženu, dugo na vetru stajaće sam. A sada dio,
Kalendárium.
Kalendárium. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Augusztus 12-én, hétfőn, javaslom most lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap fontosabb, jelesebb évfordulóit. Először olyan személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1793-ban született Kis Károly, katonatiszt, hadtörténész, költő, író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, az 1848-as Nemzetőrség egyik szervezője. 1894-ben Baján született Miskolci Dezső, orvos, neurológus, a modern ideg- és elmeorvoslás egyik úttörője. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1939-től, rendes tagja pedig 1946-tól. Állami díjas orvos. 1904-ben Budapesten született Losonczy Tamás, Kossuth díjas magyar festőművész, grafikus, akinek nevéhez többek között olyan képek köthetők, mint a Viharban, a Gépritmus, a Kapaszkodó, a Két titok, a Hattyú vagy a Kötéltáncos nő. 1912-ben Budapesten született Pálos Ádám László, vagy Pálos A. László, orvos, belgyógyász, hematológus, az orvostudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A magyarországi hematológiai kutatások jelentős alakja volt ő. Számottevő eredményeket ért el a véralvadás folyamatának feltárása, valamint a trombózis és embólia kóroktana és belgyógyászati kezelése terén. 1913-ban Budapesten született Tarján Róbert, orvos, egyetemi tanár, a közegészségtan járványtan szakorvosa, aki 1966-ban az orvostudományok doktora is lett. 1949-ben született Mark Knopfler, brit rockgitáros, énekes, zeneszerző és producer, a Dire Straits együttes alapító tagja. 1969-ben a németországi Münsterben született Tanita Tikaram, pop-folk énekesnő, dalszerző. Stílusára rövid akusztikus gitárral kísért dalok jellemzőek. 10 éves korában lett népszerű, de napjainkban már kevésbé ismert, bár legismertebb dala, a Trist in My Sobriety, a mai napig népszerű. Édesapja a brit hadsereg tisztje volt, hindi, fidzsi és maláj ősökkel rendelkezett. A németországi Münsterből Angliába, Basingstoke-ba költöztek. Tanítom 1988-as debütáló albuma az Ancient Heart, és azon a máig legismertebb rejtélyes című Twist in My Sobriety slágere nagy sikert aratott. A dalt világkörüli turnén is bemutathatta. 1981-ben Kecskeméten született Szabó Máté, színész, szinkronszínész és énekes, az egyik kereskedelmi csatorna műsorvezetője. A 70-es évek slágereinek kedvelői a Time együttes énekeseként találkozhattak a művésszel. A Time együttes lezárása után vett egy mély levegőt, és régóta dédelgetett álma az volt, hogy megalakítsa a Tornádó együttest. Ez egy roma-latin stílust játszó zenekar. A Tornádó együttes és az El Tornádó zenekar közismert számai voltak a Zakatol az élet és a Kérlek szépen. Mindemellett láthattuk számos színpadi szerepben, és ahogy említettem, szinkron színészként is közismert. Filmjei közül csak néhányat említek meg, melyben az ő jellegzetes magyar hangját hallhattuk. Például szinkronizálta Fiacskám, én készültem, a Szerelem tengerem, a Nőies játékok, a Büszkeség és balítélet, a Gagyi Mami 2 és a Hétmérföldes Szerelem című filmekben. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1484-ben hunyt el 4. Sixtus pápa, aki 212-ként lépett Szent Péter örökében. Többek között ő építette a nevét viselő Sixtus kápolnát. És a folytatásban megemlékezünk még egy másik pápáról is, hiszen 1689-ben a mai napon hunyt el Rómában. 11. Boldog Ince pápa, aki a római katolikus egyház pápája volt, 1676. szeptember 21-től haláláig. 1848-ban hunyt el George Stimson, angol gépészmérnök, géptervező, a gőzmozdony feltalálója. 1854-ben Marosvásárhelyen hunyt el Antal János erdélyi református püspök, aki szegény sorsú földműves szülőktől származott. 1840-ben címerleveles nemességet kapott gyermekeivel együtt, majd 1845-ben királyi tanácsosi címet és rangot is nyert. 1924-ben hunyt el Bródi Sándor, nagyhatású magyar író, drámaíró és publicista, aki hatással volt többek között Ady Endrére, Móricz Zsigmondra, Kródi Gyulára, Szomori Dezsőre és Molnár Ferencre is. 1863. július 23-án született Egerben. Apja egy egri zsidó származású szabó volt. Munkásságáról ejtve néhány szót, Nyomor című novellás kötete és a Faust orvos című regényén kívül sok jelentős művet hagyott hátra. Klasszikus alkotásai közé tartozik többek között a Hófehérke című regénye, amely a jókai típusú romantikát idézi, valamint az Ezüstkecske és a Naplovagja című realista regények is. A Dada az egyik legjobb drámája, amiben a paraszti világot mutatja be a maga igazi nyomorúságában, ítéletet mondva a polgári világ fölött. A Tanítónőhöz című művében két befejezést is írt. Az egyik szerencsés, boldog kimenetelű, ezt a polgári közönségnek szánta, a másik szomorú, tragikus. A Medikus című drámája bírálóan realista, azonban a harmadik felvonás két boldog házassággal végződik. Ezek szintén jó drámák, mert nemzedékeket tanítottak meg színjátékot írni. Emlékezetéről elmondható, hogy Egerben könyvtárat neveztek el rólam 1952-ben, amely a mai napig a Bródi Sándor megyei és városi könyvtár nevet viseli. 1955-ben hunyt el Thomas Mann, német íróm, a 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakja. Az 1900-ban írt és 1901-ben kiadott első regényét, a Bundenbrock házat, 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. 1964-ben hunyt el Ian Fleming, angol író, a James Bond regények szerzője. A Casino Royale című könyv lett a titkos ügynök James Bond első története. Nevét egy könyvcímlapon szereplő ornitológusról kaptam, akivel az író öregkorában személyesen is találkozott. A regényt jamaikai birtokán írtam, amelynek neve GoldenEye volt. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1687-ben vívták meg a második Mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulejmán nagyvezér hadait, és még ezen a napon megvívták a Nagyharsányi csatát is, melynek győzelme visszafordíthatatlan tényé tette Buda visszakerülését. Ki gondolná, hogy már 1833-ban megalapították Chicago városát a Chicago folyó partján. 350 telepes alapított itt saját települést. A következő érdekességet magyar vonatkozása miatt említem meg, hiszen 1908-ban készült el az első Ford T modell, az autót Galamb József gépészmérnök, a Ford Motor Company főmérnöke tervezte. Makón született Galamb József gépészmérnök, ő főmérnök volt és a T-modell megalapítója. Henry Ford pedig be is mutatta első széles tömegeknek készült autóját, ezt a T-modellt, melynek ára $825 volt. 1928-ban fejeződött be a 9. újkori nyári olimpia Amsterdamban. Ezen az olimpián a magyar csapat zászlóvivője Egri Kálmán volt. Tarzan, azaz Johnny Weissmuller itt úszott le a világon elsőként 1 percen belül 100 métert. Mögötte a második, a magyar Bárány István lett. A többi magyar résztvevő is szép eredményeket ért el. A kardvívó csapat aranyérmes lett, és az egyéni döntőt is két magyar vívta. Így Tercsánszki Ödön arany, valamint Petsauer Attila pedig ezüstérmet kapott. A dobogó legfelső fokára állhatott még Keresztes Lajos könnyű súlyú birkózó és Kocsis Antal légsúlyú ökölvívó. Ezüstérmes lett a magyar vízilabda csapat, és a birkózók is bezsebelhettek még 2 ezüst és 1 bronzérmet. 1939-ben mutatták be az Óza csodák csodája című filmet. A premier vetítése volt augusztus 12-én Wisconsin államban, majd 15-én Hollywoodban és 17-én New Yorkban. A közönség augusztus 25-én láthatta először. Az eredeti címe a filmnek The Wizard of Oz volt, betét dala pedig az a dal volt, amely mai napig közismert, a Szivárvány felett című, mely híressé tette Judy Garlandot. 1941-ben írták alá az Atlantik kártát Roosevelt amerikai elnök és Winston Churchill angol miniszterelnök. 1945-ben alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége, azaz a MÜOSZ, a legnagyobb múltú és létszámú média szervezet Magyarországon. Mintegy 5000-es társaságában, szakosztályokba, vidéki klubokba szerveződve, az írott és az elektronikus sajtó, a széles értelemben vett kommunikációs szakma minden képviselője jelen van. Így újságírók, szerkesztők, fotósok, karikaturisták, dizájnerek, szóvivők és PR szakemberek. 2010-ben nyitotta meg kapuit új székházuk a 6. kerületi Vörösparti utcában. A felújított és átépített egykori Keglevics ház az Aradi és a Szondi utca között nem csak média szakmai programoknak ad otthont, de egyben Budapest egyik új továbbképzési, kulturális színtere is. És végül, de nem utolsó sorban, ki gondolná, hogy már 1981-ben hozták forgalomba az első személyi számítógépet. Kedves hallgatóink, augusztus 12-i kalendáriumunkat hallották.
reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears I've cried. But now my time has come, and time, time is not on your side. See him move through smoke and mirrors. Feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.